Sziasztok, ez itt a Popkulturális Utazás, én Erzsi vagyok.
Én pedig Bence.
És a mai adásban egy igazán berobbanó népszerűségnek örvendő filmet fogunk elővenni, amit nem is tudom, hogy lehet-e két külön filmként kezelni, de...
Hát tulajdonképpen lehet, mert két külön filmként jelent meg,
Igen, na most erről majd lesz szó, de igen, jelenleg a Dűne második részéről szeretnénk beszélni, de nem kihagyva az elsőt, hiszen az elsőről egyrészt nem volt külön adás, másrészt az elsőt is most pótoltuk a második rész előtt, és erősen az volt mindkettőnk benyomása, hogy ez nem kettő film. Ez hát, egy nagyon hosszú film két
része. Azt azért érezhettük, ugye, mert ezt te is tudod, hogy egyetlen könyvből készült, tehát hogy teljesen kettészették a dolgot. Így visszagondolva amúgy egy kicsit lehet, hogy butaság volt, de szerintem erről majd fogunk még beszélni. Tulajdonképpen ez egy nagyon-nagyon erős sci-fi alapkő, hogyha ezt úgy mondhatjuk. Mm. Tehát egy nagyon-nagyon régen íródott, egy nagyon-nagyon híres sztoriról van szó, még George R. R. Martin is igazából ebből táplálkozott, ebből az egész alapfelállásból, amit
igen,
így
rengeteg
a
dolgot inspirált.
Politikai, feudális rendszer, így ezt felépített az egész sztori. Szóval nagyon-nagyon híres, és nagyon-nagyon sok rajongója is van. Én megmondom neked őszintén, nekem teljesen kimaradt szégyen szemre. Nagyon szeretném pótolni, de sajnos még nem jutottam oda, hogy így ezt elolvassam.
Egyébként a könyvek nekem is, és az az igazság, hogy bár tudom, hogy nagyon sokan ismerik, azért a környezetünkben a többségnek szintén kimaradt. Tehát, hogy ez az érdekes, hogy nem igazán ismerünk közelről Dűne rajongókat. Úgyhogy most ezt a podcastet is úgy hallgassátok, hogy mi egyébként nem ismerjük a könyveket, és így csöppentünk bele a Dűne világába a filmekkel.
Most fognak minket elküldeni az anyánkba.
Hát de jó, de ezzel nem tudok mit csinálni. Egy mozi...
Hát akkor miért mondtok véleményt róla?
Azért, mert moziba ment egy adaptáció, és valószínűleg többen nézik meg a filmet, mint ahányan ismerik a könyvet. Valószínűleg a nagy hype miatt el fognak rá menni olyan emberek is, illetve pótolni fogják az első részt is, akik nem olvasták ezt az egész könyvsorozatot. És egyrészt emiatt be lehet vonzódni a Dűne világába, hogyha úgy sikerült a film, másrészt meg nagyon fontos tényező az, hogy a könyvek nélkül milyen élmény a Dűne film, vagy hát filmek, és hogy a könyvek ismerete nélkül egyáltalán ez így nézhető-e, mert bár valószínűleg amúgy egy könyvadaptációnak kritériuma lenne, hogy nem csak a házi feladat megcsinálásával együtt lehessen értelmezni a filmeket, mert hát az ember bemegy a moziba, akkor az egy készproduktum, az nem egy félproduktum, ami kiegészít egy könyvet, hanem az elvileg feldolgozza a könyvet. Tehát akár önmagában is élvezhetőnek kell lennie.
Nem csak így fogalmaznám meg, hanem úgy is, hogy ezt úgy kell adaptálnod, hogy ne csak a bennfentes olvasók értsék, hogy mi zajlik a képen, és hogy miért zajlik úgy, ahogy. Tehát tulajdonképpen most itt arról van szó, hogy nagyon-nagyon sokan mondták, és ezt éveken keresztül mantrázták, hogy a Dűne az tulajdonképpen megfilmesíthetetlen. Én mindenhol ezt láttam, de senki sem tárgyalta, hogy tulajdonképpen miért is. Tehát senki sem mondta azt, hogy hát azért, srácok, mert. Aztán szépen lassan így jó mélyre be kellett ásnom magamat így a kritikákba, és végül is Kenny, Retrosek Kenny-nek a videójából esett le nekem, hogy tulajdonképpen miért is. Persze máshol is olvastam utána később, de tulajdonképpen itt arról van szó, hogy nem úgy épül föl ez a könyv, mint mondjuk bármelyik más sci-fi. Nem arról van szó feltétlenül itt, hogy egy főhős egy adott teremben, vagy egy adott szituációban, akinek a nézőpontját látjuk, hanem itt leginkább a belső vívódásokról, a belső gondolatokról van szó, és hogyha a teremben van három karakterünk, akkor három karakternek a belső gondolatait láthatjuk, pontosabban olvashatjuk. Szóval ilyen szempontból tényleg egy kemény dió, tényleg egy erős anyag, amire valószínűleg nagyon bátor rendezőnek kell lenni ahhoz, hogy ezt így elkezd adaptálni, illetve nagyon nagy rajongónak is, és a rendező amúgy ebben az esetben eléggé nagy rajongója a Dűne világának. Szóval most már értem, hogy mire gondoltak.
Jó, de alapvetően
viszont ez nem kizárja.
Nem, tehát csak arra gondolok, hogy ha az a probléma, hogy belső monológban, és ugye egy film ilyenkor úgy néz neki, hogy gyakorlatilag rádiójátékot nézel, ahogy három színész bámulgatja egymást egy szobában, tehát ez így filmesítve akkor így néz neki. Nem tudom, hogy ez könyvben milyen. Tehát, hogy ez alapján azért azt jelenti, hogy nagyon hosszan belső monológokat olvasol, akkor a könyvben valószínűleg erről van szó. Akkor.
Tulajdonképpen igen,
tehát, de... ez nem hangzik annyival jobbnak könyvnek, könyvben sem.
Biztos, hogy jó, hiszen több millióan rajonganak érte.
Nem, ez világos, csak hogy maga az a rész, ami megfilmesítve így néz ki, az könyvben is így néz ki. Szóval nem érzem feltétlen kifogásnak, hogy ezt igen, így nem lehet emiatt megfilmesíteni.
Igen, viszont én meg igazából arra gondoltam, hogy csak azért, mert így van felépítve egy könyv, az nem kizáró ok arra, hogy, hogy ezt nem lehet megfilmesíteni.
Persze, és egyébként tehát belső monológ egyáltalán hülyeség. Nem volt így igazán.
Volt, azért volt.
De jó, de hogy nem jött át, hogy ez egyébként egy fontos eleme a Dűnének.
Nem, szerintem ezt máshogyan érzékeltették a nézővel, ami igazából egy elég ilyen szívfájdalmam volt, hogy nagyon hosszan kitartanak.
De közben nem ment narráció, nem mentek
nem,
gondolatok.
Nem, de ezzel
vannak részletek, ahol igen, de hogy a némán nézünk a homok dűne tetején, az nem belső monológ.
Ez valóban nem, de egyfajta érzésátadás, egyfajta olyan helyzet, amit vizuálisan meg tudsz jeleníteni, és át tudsz adni valamit. Hogyha mondjuk volt egy eléggé fontos dramaturg jelenet az egyik jelenetben, és a másikban mondjuk egy karaktert látunk, aki tulajdonképpen nulla narrációval csak néz a homokdűnék tetején, ahogy te mondtad, az átadhat egyfajta üzenetet, egy olyan kommunikálási forma, amihez nem kell feltétlen szerintem belső monológos narráció, hanem egyértelművé teszi azt, hogy a karakter most pontosan mit gondol, kimondatlanul.
Igen, de a helyzet az, hogy bárkivel beszéltem, akinek nem voltak meg a Dűne könyvek, az első rész alapján nem szeretne második esélyt adni a Dűnének.
És hát nem mondom, én is unatkoztam.
Megértem.
Sajnálom.
Az a helyzet, hogy biztos vagyok benne, hogy egy sokkal bonyolultabb viszony van a könyvekben tárgyalva, mert nem véletlen kapott a dolog ennyi műsoridőt. De az első részben gyakorlatilag egy órán keresztül arról szól a dolog, hogy próbálom memorizálni a családok neveit, össze-vissza vágunk keresztbe, és végül is nagyon hosszan tárgyalunk egy végtelenségig egyszerűsített konfliktust, hogy a császár az egyik család helyett a másikat nevezte ki fűszerkitermelőnek, és fűszert kitermelni baromi sok pénz. Pont. Ennyi. Kész. Ez az egész. Ennyi maradt. Tehát biztos, hogy a könyv nem ennyiről szól. Teljesen biztos vagyok benne, de rengeteg műsoridőt kapott ez az egyetlen mondatos konfliktus. És aztán, miután ugye megtörténik az éjszaka, minden felrobban, és elindulnak a sivatagba, akkor kezdenek eltörténni az események, de addig gyakorlatilag taglaljuk ezt a sehova nem menő egymondatos konfliktust. És ez ilyen üres, tehát rettenetesen sok műsoridőt kapott ahhoz képest, hogy ez ennyire egyszerű.
Kicsit amúgy ilyen tűzérségdal szindrómában szenved, viszont ezt az HBO Trónok harcával sikerült megoldaniuk. Tehát sikerült megoldaniuk azt, hogy tessék, itt van a Starkház, és jönnek a gonosz Lannisterek, akik akkor még abban az évadban, vagy azokban a részekben ők voltak a gonoszok. Na most itt is ugyebár át akarták ezt adni, de valahol elgáncsolták útközben, vagy nem tudom pontosan, hogy hol bicsaklott ez meg, de próbáltam, tehát hallgattuk a legelejét, fölvezették, jó, fűszer, űrutazás, nagyon fontos, igen, rendben, jó, ez itt az Arrakis bolygó, rendben van, ő itt Paul, ő a főhősünk, rendben van, jó, ő neki van látomása, aki Zendaya, és néz a homokdűnék tetején, rendben van, oké, van a császár, rendben, Harkonnenek, jó, és akkor már elkezdesz folyamatosan nyomni beléd ezt, itt van ez a bolygó, itt van ez a család, és valahogy nem sikerült felépíteni számomra úgy, hogy ez egy könnyen memorizálható és befogadható dolog legyen.
Nem, én azt furcsáltam, igen, hogy mondjuk a Trónok harcában sokkal több családot mozgatnak, és már az elején...
Az első évadban mondjuk annyira nem.
Igen, de hogy elég gyorsan sikerült ezeket megegyezni, míg itt a filmben még 40 perc után is, ez most melyik család, és mi a neve, és... És csak és kettő
nagyon,
van.
De hogy nagyon sokszor elhangzott a nevük.
Nagyon sokszor elhangzott, de nem jött
valahogy
be.
Nem.
Tehát ez így nem jött össze, és, de ez nem is baj, ez csak az, hogy most meg tud-e jegyezni a nevet, vagy nem, ez tök mindegy. De tényleg azt éreztem,
az
hogy ki lett herélve itt valami az első részben, mert hogy valami biztos indokolta, hogy ez ilyen hosszú legyen, csak aztán tényleg maradt egy ilyen szinopszis szintű konfliktus egészen addig, amíg nem kezdtek el beindulni az események. Valójában a film utolsó ilyen 40 perce körül kezd el elindulni. Az első film tulajdonképpen egy olyan film, ami a második részben kezdődik.
És ez a legszomorúbb pont, hogy az első résznek kellett volna lefektetnie a világnak az alapjait, amit valamennyire sikerült
hát
is neki.
Ez volt a lényeg.
Abszolút sikerült is neki valamennyire. Tehát itt volt egy világ, egy fantasztikus settinggel, nekem én amúgy is élek halok ezekért a skifikért, fantasztikus settinggel, ami egyszerűen adta magát, hogy így imádjam. Viszont az alapozás, tehát belévítették a settinget, de a körülötte lévő sztorik, azok így elvesztek. Elmondták, aztán így mentünk tovább, aztán ott is elmondtak valamit, aztán mentünk a harmadik jelenetre. És valahogy így befogadhatatlanná tette nekem. És nem tudom, és nem gondolom azt, hogy én egyedül vagyok ezzel, nagyon-nagyon sok ilyen véleményt olvastam én is, hogy valahogy nehezen befogadható, még úgy, ahogy követhetőek az események, de mégis ezt megjegyezni, ezt a rettetesen sok sztorit, és azért ez egy olyan világ, ami a távoli jövőben játszódik az emberiség Igen. történelmében, és szerintem azért egy fél mondatokban el lehetett volna mondani egy-kettő fontos dolgot, ami a nézőben, így a film nézése közben abszolút is felmerül. Például, hogy miért nincsenek számítógépek ebben a világban.
Igen.
Mire is kell amúgy tulajdonképpen a fűszer? Tehát konkrétan miért is használják ezt a fűszert? De ezek a dolgok nincsenek kimondva.
Nem, ezeket külön utána kellett nézni a film után vagy előtt, és igen, így nyert igazából értelmet a Dune első része, hogy utána kutató munkát kellett végezni.
És ez nagyon szomorú.
Mi az Isten?
Ez nagyon szomorú.
És egyébként meg azt látom, hogy aki olvasta és szereti a könyveket, az egyrészt, ha jól tudom, azért egyszerűsítések vannak itt, tehát hogy olvastam ilyen véleményeket, hogy egyszerűsítés az nem annyira bejövős itt nekik.
Igen, igen.
Ami valószínűleg az, amit én is érzek, hogy ebben a sztoriban, amit végül kaptunk, nem volt ennyi műsoridő, tehát valószínűleg tényleg arról lehet szó, hogy volt valami bonyolultabb, aminek tényleg kellett volna ennyi műsoridő, csak aztán az pont kimaradt, és maradt a nagyon hosszú távolban nézés. Illetve maga a setting, a színészek, a jelmezek, a karakterdizájnok és az egésznek a tere, a helyek, a bolygó maga, az viszont eléggé elégedettséggel töltötte el a rajongókat, de egyébként ez úgy is néz ki. Tehát ez fantasztikus lett, monumentális lett az egész film, ahogy kinéz. Tényleg oda volt rakva minden, meg lett csinálva minden, nagyon sokszor nem is CGI-t használtak, és volt szerencsénk egyébként látni élőben a díszletek egy részét. Mert ugye Magyarországon forgott
nem is keveset.
Eléggé nagy részt magyar szakértőkkel, filmesekkel forgott az egész, és hát Magyarországon vannak a forgatási helyszínek, és
hát azok a homokdőnek, azok ismerősek voltak ott.
Igen, nem, pont teljesen más miatt, de belefutottunk a Dűne díszleteibe egy helyszínen, mármint, hogy nem élő forgatásban, hanem ami még ott volt felépítve, és egyébként ezek valóban élőben is hatalmasak, és monumentálisak, és szenzációsan néznek ki, úgyhogy egyébként meg minden oda volt rakva, csak úgy éreztem az első filmet, hogy egy ilyen véget nem érő, ilyen bevezetőt olvasok, amit könyvet se szeretek, szóval, hogy nekem egyébként tényleg nagy gyengém ezek a bevezetők, tudom, hogy nagyon sokszor szükség van rájuk, csak én nagyon szeretem azt a kezdést, amikor így elkezdenek történni a dolgok, és akkor időközben fordítanak rá gondot, hogy megismerje, hogy építse, hogy szépen kiderüljön, de az, hogy mielőtt belekezdhetünk a dolgokba, azelőtt légy szíj, ülj le és csináld meg a leckét, az nem. És nekem ezt az érzést adta a Dűne első része, míg mondjuk most elmentünk a második részre, mert mi már csak a podcast miatt is nem csináltuk azt, hogy hát jó, oké, az első rész után most még egy nem hiányzik, tehát hogy mi ezt így nem, és egyébként nem bántuk meg, szerintem egyikünk sem.
Nem.
Mert elkezdődött a film végre a második részben, és itt egyébként már voltak események, és voltak nagyon izgalmas szálak, szóval, hogy itt bontakozott ki igazán, hogy tulajdonképpen itt van egy ilyen papnői, nem tudom minek nevezzem, egy ilyen papnői hálózat.
Hát egy ilyen vallási hálózat, igen, akik kimozgatják a szálakat.
Igen, és ilyen kimondva kimondatlan, de érzed, hogy a vallás az félig meddig mesterséges, és az egész így arról szól, hogy valaki úgy fogalmazza meg, hogy reményt adtak az embereknek, valaki pedig ugye az elnyomás eszközeként gondol rá, mert a megváltót váró nép az gyakorlatilag el van nyomva, Igen. és csak vár.
Igen.
Úgyhogy ez viszont egy baromi érdekes szál, és furcsálom, hogy nem kezdték el építeni már az első részben.
Igen, ez amúgy tényleg nagyon érdekes, hogy erre nem építkeztek. És az is nagyon-nagyon érdekes, hogy hogy ugyebár itt van egy politikailag, berendezkedésügyileg, kulturális ügyileg, társadalmilag egy teljesen új világ, és hogy az e közötti kapcsolatok valahogy nem voltak így nagyon felépítve. Mármint, hogy oké, kaptunk belőlük egy-kettő dolgot, most így az első részről beszélek, de hogy nem nagyon éreztük, hogy milyen egyensúlyban van ez a három vagy négy dolog, hogy hogyan tudnak így működni egymás mellett. És most itt a második részben ezt sokkal jobban éreztem, hogy például ez a vallási hálózat, amit te is mondtál, ez például hogyan tud belefolyni ilyen szinten a társadalmi dolgokba, illetve a politikába magába. Mm. És ez nagyon-nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Ez a sci-fi-nek egy olyan része, ami megint csak ilyen tűzéség, de bocsánat, hogy mindig ezt hozom föl, de valahogy mindig ez jut eszembe erről, hogy ott is nagyon-nagyon sokan félreértették azt, hogy milyen fantázia, ez nincs ebben öröklés, meg gyilkosság. Srácok, ez nem erről szól, ez egy politikai dráma. És én ezeket baromira élvezem, és nagyon-nagyon szeretem, hogy itt van egy teljesen új világ, egy teljesen új setting, amibe felépítünk valami teljesen újat, és ebbe hogyan működnek a dolgok, hogyan élnek emberek életeket, hogyan mozgatják a háttérben a szemeket, ezek baromi izgalmas dolgok, és teljesen mindegy, hogy most egy fantasy vagy sci-fi-ről beszélünk, itt is nagyon-nagyon jól állt ennek.
Számtalan apró részleten nagyon érdekes volt, például az, hogy az emberi, tehát hogyan temetnek el egy embert, hogy hogyan húzzák ki, úgymond, a vizet a holttestből, hogy ezt visszaadják, hozzáadják az emberek tiszta, és a saját embereik vizéből hogyan gyűjtenek egy tavat, mint ahogy ez válik ott egy temetővé. Ezek olyan elképesztően kreatív és érdekes kulturális szokásokat vonultatott fel a film, hogy ez tényleg egy kirándulás volt egy ilyen másik kultúrába, zseniális volt ilyen téren. Én azt egy kicsit hiányoltam, hogy most elhelyezze végül is a film, hogy most mekkora térben vagyunk. Szóval van a császár, igen, aki kinevezi egyik család, melyik is megöleti, direkt küldte oda, nem tudom, igen. A császár az minek a császár? A bolygói, a három bolygói, az öt bolygói, hát, egy galaxisé.
Egy birodalomé. Tehát, hogy, a tehát birodalom úgy van igazából elfogozva, hogy a birodalom.
Értem, csak hogy a birodalom az mekkora? Az pár bolygó, galaxis.
Ezek is utána kellett volna nézni,
na,
ugye?
Igen, csak hogy ezek szerintem nem lettek volna probléma, ha egy kicsit így a filmben jobban.
Hát igen, ezekről a félmondatokról beszélek, hogy...
Lehet, hogy volt,
Hogy tényleg csak egy ilyen félmondatban így megemlíteni ezeket. Ugyan ilyen szépen lassan így adagolva, tudod, csak így elhinteni pár ilyen gondolatot, aztán már így a néző magától már összerakja őket, de nem kell a szájába rágni, nem kell így a arcába nyomni, nem tényleg csak így elhangoznak, hogy ja, igen, van ez, amúgy a császár ezt csinálja, meg azt csinálja, meg igen, a fűszert amúgy nekik szoktuk adni, és akkor így utazunk a világűrbe. És akkor tényleg a néző összerakja magában, abszolút.
Amúgy engem annyira érdekelt volna, hogy a fűszer az hogy képződik, hogy ez pontosan micsoda, hogy most az egy pollen, vagy valami földrész.
Lehet, még ők sem nagyon, vagyis hogy lehet, hogy tudják, értem. Csak mi nem tudjuk.
Na mindegy, ez baromira érdekelt volna, hogy ezt hogy kell elképzelni, hogy ott a homokban van a fűszer, és az hogy kerül oda, és az micsoda pontosan. De arról se kaptunk amúgy a filmben teljes képet, tehát ennek is utána kellett nézni, hogy tulajdonképpen mit csinál, mert hogy ugye a...
Mit csinálnak vele, igen.
Tehát a főszereplőnek, Paulnak eleve van egy képessége, amit felerősít, de hogy a többiek, tehát így utólag utána nézve ezek szerint a többiek is jövőbe látnak vele. Tehát igen, nem igen, csak igen. Ő, akinek alapból van egy ilyen képessége, hogy
hát
a jövőt
ilyen látomásai támadja. Vannak pontosabban, ami egy alternatív jövőképet mutat. Tehát, tehát nem egy fix jövőről beszélünk, hanem ez is lehet. Hogyha
és
ez
a többiek
az
mit
jelsz.
Látnak tőle? Tehát,
hogy... Szerintem pontosan milyen ezeket.
Na, de hogy akkor mi a különbség a között, hogy megvan ez az erőd, és a között, hogy csak a fűszert szívod? Tehát, hogy... Vagy eszed, nem tudom.
Nem tudom.
Na, de hogy igen, kérdések között hagyott a film, ami miatt gyakorlatilag egy kutatómunkát kell végezni, hogy megismerjük, és azért nem azt mondom, hogy mindent muszáj lett volna belerakni, meg nyilvánvalóan, amikor filmre adaptálsz, akkor valamilyen dolgokat egyszerűsítened kell, de a film külön univerzumában is működnie kell mindennek, és érthetővé kell tenned azok számára is, akik nem azért ülnek be, hogy valami látványt is kapjanak a könyv mellé. Szóval ilyen szinten... Tök jó, hogyha a rajongóknak is készül valami, mert biztos vagyok benne, hogy erre is van igény, de azért a mozit nem lehet úgy fenntartani, hogy mindenre csak úgy ülhetsz be, hogyha olvastad hozzá a könyvsorozatot.
Hát igen, csak közben meg amúgy az a, nem tudom, Most hirtelen nem akarok hülyeséget mondani, hogy milyen bevétellen zárt például az első rész, és most a második rész amúgy úgy néz ki, hogy eléggé nagy, durva rekorden lesz. Mm. Tehát azért az sem nem lehet elvitatni azt, hogy azért az újdonságra éhes nézők simán beülnek erre a filmre.
Ja, de ebben biztos
úgy,
vagyok.
Úgy, hogy nem olvasták a könyvet. És az első részt élvezték. Tehát de nem ülnének be akkor a második részben, hogyha nem élvezték volna az elsőt.
Igen, a első és a második rész is egyébként így színészek terén, technikailag, látványilag, nagyon sok tekintetben tényleg eléggé a mestermű kategóriába esik, ez vitathatatlan. Én a történetben érzem azt, hogy mondjuk az első részben egy olyan rész nagyon sok időt kapott, ami végül is nem magyarázott el többet dacára annak, hogy mennyi időt kapott, és hogy a cselekmény az nagyon későn indul el, annyira későn, hogy szinte az első részben nem is jut, mert addig tart az előszó, hogy vége is lesz annak a 2,5 órának körülbelül. Úgyhogy ezzel nem feltétlenül, lehet, hogy egy kicsit akkor már, ha nagyon belenyúltunk úgyis, akkor pár dolognak ezt az expozícióját átraktam volna a másodikba, és előre hoztam volna az első eseményeket. Nehéz megmondani a könyvismerete nélkül, hogy ez lehetséges volt-e, vagy nem, és tudom, hogy jaj, a könyvismerete nélkül most mit beszélünk róla, de hogy az a baj, hogy az is egy téma, hogy ez filmként hogy működik, mert ez egy film.
Mármint úgy, hogy működik filmként, hogy nem ismered az alapanyagot.
Hát igen, mert hogy ez egy film önmagában, tehát nem kizárólag, nem kizárólag könyvadaptáció, tehát nem egy kivetülése egy könyvnek.
Igen.
Viszont nagyon izgalmas volt látni például ezt a technológiát, ami mind megtudtuk utólag, ugye számítógépek nélküli technológiája az egésznek, tehát hogy ilyen jövőbeli technológia, de nincs semmi olyan, amiben mikrocsip vagy bármilyen intelligens
mesterséges
intelligencia lenne. Igen, tehát semmi ilyesmi nincs, mert hogy ezt már eleve el kellett pusztítani, hogy biztonságban legyenek az emberek. Úgyhogy ez is egy baromi érdekes és rendkívül kreatív világot épít, amit nagyon jó volt nézni, nagyon jó volt kicsit ebben. De tényleg olyan volt, mintha egy ilyen Dűne kiállítást néznénk, és a világot néznénk, és közben néha beszélgetnek emberek, és ez a második részben tört meg, és én azt mondom, hogy akinek mondjuk az első rész a könyvek ismerete nélkül nem tetszett, az annak érdemes adni azért még egy esélyt a második résznek, mert itt valóban nem arról van szó. Tehát az első részben azért Zendayával valószínűleg, hát így forgattak a film nagy részében egy parfümreklámot, hogy ilyen nagyon álomszerűen így áll meg néz helyeken, és
alternatív
random jelenetek. Jó, de hogy teljesen olyan volt, mint egy parfümreklám. Szeretném, ha valaki összevágna egy ilyen Zendaya Dűne parfümreklámot ebből, mert tényleg nagy az egész, tehát ennyire random, ennyire dreamy egy parfümreklám is, aztán ugye végén már rendesen feltűnik a karakter, és megszólal.
Úristen.
Dolgokat mond, és elkezdődik a cselekmény, és ugye a második részben teljesedik ő ki, mert ugye ő egy elég fontos karakter ennek, és mint kiderül, a jóslatokban is szerepel, olyan jóslatokban, amiket most nem is tudom, tehát nyilván fűszer, vagy bármi hatása alatt, nem tudom, hogy azok a jóslatok honnan vannak, mert hogy ez a vallás, ez alapvetően egy félig meddig nem annyira valós, szóval, hogy nagyon sokan elhiszik, nagyon sokan nem hiszik el, viszont a papnők meg pontosan tudják, hogy ez egy ilyen külső irányítási céllal van.
De pont ez az érdekes is benne, hogy mondták, hogy az ősi Fremen nép az nem hisz ezekben a jóslatokban, de akiknek már be tudták adni ezt az egészet, tehát így el tudták így propaganda működött, akik nem működött, azok meg abszolút elhitték, és ez a kettősség is így tök jól megmutatkozott a filmben, hiszen ez ki lehetne vetíteni így a mai időkre is, azért ma is ismerünk nem egy olyan dolgot, amit így az egyik népcsoport amúgy alapvetően elhisz, a másik meg nem, a harmadik tartózkodik.
Jó, de az nem feltétlen van mögötte, hogy egy tudatosan irányított vallás van, és
nem,
ezt teszi,
de érdekes.
Borzasztó érdekes, de egyébként látjuk is, tehát hogy Lady Jessica kifejezetten ki is mondja, mert ugye folyamatosan beszélget a magzatával, ami úgy tűnt, hogy még ebben a világban sem annyira
hát,
hétköznapi.
Ugye ez az életvize miatt volt.
Igen. Tehát, hogy ez így meg is történik, hogy mit tettünk terhes, de hogy nem volt világos, hogy ez amúgy tesz-e bármit a magzattal, vagy nem, de hogy mindegy, túl. Jó, igen. És ugye emiatt hangosan is kimond dolgokat, tehát ez például lehetőség arra, hogy egyes belső monológokat mégis úgy megtudjunk, hogy ez nem ilyen belső monológ igazán, hanem tényleg beszél magában, úgymond, hát a magzattal. És ugye ott ki is mondja, hogy úgy védhetjük meg a bátyádat, hogyha mindenki hisz a jóslatban. Uh-huh. Tehát teljesen tudatosan felépíti a fiát, mint ezt a megváltót, Lisen Algaib megváltót, annak érdekében, hogy megvédje az életét. Amire egyébként látszik, hogy nem feltétlenül van szükség, de ő már erre ráfixálódott.
Hát ő látta.
És akkor ez már gyakorlatilag látványosan kényszerpálya. Ez ugye lejön Paulnak a látomásaiból is, hogy egyszerűen szinte elkerülhetetlenné válik.
Igen.
Hogy valamilyen módon
hát behódoljon neki azért, a világ. Bőven őrlődik
hát benne. Igyekszik tenni ez ellene.
Kiválasztott szindróm, vagy hogy szokták ezt mondani? Hogy
ez a messiás szindróm.
Azaz, messiás szindróm, bocsánat.
Nem, igen. Egyébként kifejezetten igyekszik elkerülni azt, hogy hatalomra jusson nagyon sokáig, aztán amikor így megtesz egy szikrányi lépést, akkor rögtön fejébe száll, legalábbis a jelenlegi ponton úgy tűnik, hogy ő ezt hirtelen mégis elkezdi nagyon élni. Úgy érzem, hiányzott persze, egy két belső monológam
a
közben.
A bosszút is azért ezzel tudtam úgy így tulajdonképpen teljesíteni a saját bosszúját. Szóval
világos.
Ez a okokozat valamiért, igen, tehát hogy be kell vállalni bizonyos dolgokat, hogy elérd a céljaidat, és hogyha már ott vagy, hát jó, hát akkor most már sodródunk tovább az árral. Tehát nagyon-nagyon ez a kiválasztotti szerep, ez megint úgy mutatkozik meg, hogy te leszel a kiválasztott, én nem akarok kiválasztott lenni, de te leszel a kiválasztott, hát talán, és akkor folyamatosan ennek az örlődését és a ide-oda taszajtását látjuk tulajdonképpen. Mm. Hát ez nem egy új keletű dolog, ezt már nagyon-nagyon-nagyon sok sztori feldolgozta.
Nem, ez egy kifejezetten kedvelt formula.
Igen,
az olvasók körében is,
persze,
hogy nem akarok különleges lenni, igen. És akármit teszek, különleges leszek típusú főhős, persze. Itt azért nagyon másnak érzem ezt az egész dolgot, mert hogy itt most nem úgy vagy kiválasztott, hogy akkor te majd megmented a világot, hanem akkor miattad nagyon sokan meghalnak, tehát ez egy nagyon másfajta kiválasztottság, mert hogy van emiatt egy küzdés. Egyébként ezekben a váltásokban, hogy próbál ellenállni, nem megy el, nem utazik el oda, ahol ezek megtörténhetnek, ezek a dolgok, igyekszik a végsőkig kitartani, hogy ne kelljen oda menni, aztán végül mégis oda menni. Most itt lehet, hogy a belső monológ, mint eszköz nem lett volna rossz.
Uh-huh. Volt azért benne, nem sok,
volt,
de volt.
De abszolút nem annyi, mint amennyire elvileg a könyv ilyenekre
persze,
építkezik.
Az, hát, hogyha így épül föl maga a könyv, ahogy olvasom is, és látom a rajongók véleményét, hogy miért nem tetszett nekik, vagy éppen miért kellett volna másképpen megoldani a filmet. Igen, tehát, hogy az összes Dűne könyv az így épül föl, szóval...
Jó, de hogyha a könyv ezt az eszközt használja, az a baj, hogy ez nagyon sok esetben pótolható baromi jó színészi játékkal, meg ilyesmivel, de azért nem mindig.
Arra mondjuk nincsen panasz.
Nem, arra tényleg nincs panasz, de hogy elég nehéz pótolni minden belső monologot, és minden belül kimondott, tehát hogy ilyen kimondatlan, de kimondott gondolatot nem lehet mindig pótolni azzal, hogy valaki mérgesen, szomorúan, gondterhelten néz. És erről közelizel. Tehát, hogy azért van ennek is egy korlátja, nem lehet a végtelenségig elmondani ezzel
és
mindent.
Amúgy ez a rettetesen sok pozitívum, csak most így kicsit így összefoglalom magamban, amiket eddig felsoroltunk, meg amit most te is mondasz, hogy például ez a második rész egy kicsit így távol maradt ettől a emberek néznek helyeken dolgon.
Hát minden esetre előre lépett.
Minimálisabbra rakta, igen. Ez szerintem amúgy kicsit, nekem legalábbis az érzésem, mint hogyha a rendező amúgy eléggé tüzetesen átnézte volna amúgy így a rajongóknak a véleményét az első részről. Tehát nekem az az érzésem, hogy ő konkrétan szerintem végignyálazott minden kritikát és minden véleményt, és így csinálta meg a második részt. Kicsit nekem az az érzésem, hogy oké, a rajongók nem nagyon szeretnének több ilyen random emberek random helyeken állnak dolgokat, oké, akkor ezt a minimálisra vesszük. Kicsit nem pörög a cselekmény, jó, akkor felpörgetjük. Nem mondunk ki dolgokat, jó, akkor most kimondatunk mindenkivel minden fontos dolgot.
Azért nem gondolnám, hogy nem esett átaló túloldalára.
Nem.
Jó,
nem,
de amit
nem,
mondasz, abból ez jön le, szóval nem érzem ezt, hogy...
Nem erre gondoltam feltétlen, hanem olyan kicsit nekem, mint hogyha elkészítette volna az első részt, elégedettek voltak az emberek vele, de azért volt egy-két megjegyzésük, hogy azért finom hangolni kéne pár dolgot, és a néző, pontosabban a rendező, mint hogy egy picit így meghallotta volna ezeket a dolgokat, hogy oké, akkor ezeken még egy kicsit így finom hangolunk és csiszolgatunk, és akkor kurva jó lesz a másik rész.
Kérdéses.
És szerintem pont ebből kifolyólag szerintem lett sokkal élvezhetőbb a másik rész.
Nem tudom. Nehéz eldönteni, mert nekem inkább az volt az érzésem, hogy az eleve egy ilyen dolog, hogy jó, akkor alapozunk jó sokat, aztán végre mehet a film. Tehát, hogy inkább, hát, inkább
nem
ez.
Tudom.
Én nem vagyok biztos benne, hogy ez eredetileg a kommentek nélkül nem lett volna ugyanez.
Nem tudom, lehet, hogy igazad van, nekem ez az érzésem. Nem olvastam erről semmit igazából, tehát nem nyilatkozott a rendező se erről semmit, legalábbis amiket találtam, ott nem olvastam ilyesmit. Nekem ez az érzésem, meg igazából azt is lehetett volna, hogy ami benne volt a második részben, azt picit átemelni mondjuk már az első rész vége felé. És hogy amik egy kicsit
na,
jobban beindítják
gondolok.
Azt, hogy tehát az első rész az úgy ért véget, hogy elkezdődött? Jó, talán elkezdődött, vége. Tehát az első rész az nekem ez volt. És a második rész az ilyen szélsebesen így elkezdett elindulni. Jó, történtek dolgok. Megmagyarázzák ezt a dolgot. Úristen, ez is megtörtént? Jó, ez is... És a másik rész egy szöges ellentéte ilyen szempontból az elsőnek. Az elsőben is voltak nagyon erős pillanatok, mint például az Atreides háznak a lemészállása, vagy a Harkonnennek egy kicsit így ez a brutális eszközeinek a bemutatása, szóval voltak, ezt kár tagadni, voltak események. Viszont például, amit én nehezményeztem, hogy itt a második részben a Harkonnen rivális harcos, akinek megmondom, hogy szintén elfejtettem a nevét, az ő szerepe ebben a második részben egy kicsit olyan, hát semmilyen volt. Mármint, hogy elindított, aztán vége.
Ne, amúgy ez egy
na
ilyen...
Ezt, hogyha az első rész végén felvezetik ezt a karaktert, na az már egy olyan ütős dolog, hogy na, pontosan tudjuk, hogy kitől kell befosni a gatyánkba a második részben, mert ki lesz a fő rivális.
Igen, ez egy érdekes dolog, mert gyakorlatilag csináltak egy egyébként tényleg nagyon para ellenfelet, aki végül is egy filmes ellenfél lett. Egyébként a film azon részét, ahol ugye Paul a fremenek közé tanul így beilleszkedni, meg úgy a kultúrát, átveszik ezt a teljes kultúrát, és így ismerkedünk ezzel az egésszel, és megismerjük ezt a sivatagban élő világot. Ez egy nagyon kellemes, nagyon, nagyon, nagyon érdekes, folyamatosan új információkkal ellátó, és még a vallási szembenállást is taglaló nagyon, nagyon jó rész. Aztán egyszer csak megkapjuk őket, hogy jó, és akkor hirtelen igen, fekete nap, fekete-fehér kép, és akkor gladiátor harc.
Az nagyon harc. Tetszett
amúgy. Random volt.
Nekem nagyon tetszett, úristen, az hidegrázósan kurva jó volt.
Nem, én úgy éreztem, hogy jó, végre fölvettem a fonalat, itt van egy eseményszál, ez nagyon érdekes is egyébként, nagyon élveztem ezt a részt, és akkor hirtelen így fognak, és így áthajítanak a galaxis másik végébe, hogy akkor na most innen előről kezdjük, és most ezt is felépítjük, és most itt is vett fel a fonalat.
Na ez, hogyha az első részben valahogy megjelent volna,
igen.
Akár a bolygó, vagy mondom, a Harkonnen ház bármely tagja egy picit jobban ki lett volna dolgozva az első részben, szerintem az egy szép egyensület volna. Tehát az első rész nekem az az érzésem, mint hogyha az első rész úgy készült volna, hogy oké, akkor ez a könyv, ez legalább 4 részes lesz. Tehát ez elindult, de aztán, amikor elindult volna igazán, akkor vége. Tehát, hogyha a rendező tényleg 2 részletben akarta volna ezt elmesélni, akkor nem tudom, hogy minek kellett ilyen hosszú felvezető, nem volt indokolt. Egyáltalán nem. Akkor vagy csinálok egy hosszú filmet, ami 3,5 órás, vagy azt a 2 részt akkor úgy fogom megcsinálni, hogy mind a kettőben történik olyan, ami indokoltá teszi ezt a 2 részt.
Amúgy elvileg nagyon sok maradt ott már az első részből is a vágóasztalon. Rengeteg elvileg. Szóval, ha jól tudom, ilyen 40 percre mondták, nagyon sok. Szóval, szóval annyi, amennyivel tényleg kiegészült volna 3 óra fölé a film. Szóval valószínűleg ezt is lehet, hogy hiányoljuk belőle, hogy valami ott maradt ott, ami kiherélte azt, ami indokolta volna ezt rengeteg műsoridőt. De ez még mindig az első rész, és közben ugrunk ide-oda az első és a második rész között, de szerintem nyilván azért is, mert annyira egy darab 5 órás filmről beszélgetünk, két és fél órás helyett, hogy egyszerűen nehéz elvonatkoztatni, de igen, hogyha lett volna egy kicsit ilyen cliffhangeres, vagy már ott elkezdődik ez a gladiátoros vonal építése, akkor valószínűleg felvezette volna azt is, hogy na, itt még lesznek nagyon komoly összecsapások, itt még lesznek nagyon komoly konfliktusok, és illetve a papnő társaság, vagy hogy nevezhetném ezt a...
Nem tudom, most hirtelen nem emlékszem a nevükre.
Szektárs jellegű...
Biztos, hogy van nevük, csak
csoportosulás.
Most nem
tudom. És ugye ez a szál is borzasztó érdekes, és ez a szál is azt mutatja meg, hogy na, itt még most lesznek bonyodalmak, hogy az ő terveik szerint alakul-e minden, vagy nem, de hogy ők itt eléggé megkavarják a szálakat a háttérben, szóval ezeket jobb lett volna felvezetni, ahelyett, hogy a két háznak a pénzért való küzdelmét nézzük nagyon-nagyon hosszan. És emiatt lett a második rész egyébként sokkal-sokkal érdekesebb, izgalmasabb, bár még mindig azt érzem egy kicsit, hogy kutató munka kell ahhoz, hogy ezt teljes mértékben élvezze az ember.
Én a második rész végén nem éreztem.
A második rész végén már sokkal kevésbé, mint az első rész végén, de azért...
Az első rész nagyon
na, de hogyha csak a két filmet láttuk volna, és a kettő köz semmi kutató munka nincs, akkor
volt.
Mi?
Volt kutató munka két rész között?
Hát igen.
Tényleg?
Igen.
Nekem nem?
Jó.
Én így élveztem amúgy.
Érdekes.
Tehát, hogy nekem így volt egy kerek egész, hogy az első rész végén rettetesen sok kérdésem volt, és a másik résznél pedig teljesen összeállt a kép úgy kb. Aztán nyilván voltak ezek az alapkérdések, hogy a fűszer.
Az micsoda és mire jó?
Császár.
Miért
nincs
elektronika? Mekkora császár és kié?
Igen, szóval, hogy azok már a második rész végén voltak, mint kutató munka nekem. Uh-huh. Szóval nekem így volt amúgy abszolút teljes.
Jó, de akkor neked is volt kutató munka,
volt,
csak a második
de nem az első rész végén.
Na jó, de mindegy, de ahhoz, hogy összeálljon a kép, nem volt elég csak a filmeket
nem,
megnézni.
Nem, persze, nem erről van. Nem, ezt nem is állítom. Kellett. Abszolút kellett. Azok a kérdések, amik nem voltak megválaszolva a második rész végén sem, azokhoz kellett utána nézni.
Amúgy igen, az a baj, hogy ilyen spoileres kritikákból derültek ki azok a dolgok, amiket, hogyha a film előtt nézünk meg, akkor szerintem sokkal élvezhetőbb lett volna mindkét rész egyébként.
Amúgy ez nagyon fura, de amúgy, ja.
Tehát igen.
Ez szomorú, igen. De igen. Igen, igen. Egy arc, aki elmagyarázza, hogy így, hogy működik ez a világ.
Szóval...
És az az igazság, hogy neked nem így kéne lennie. A filmnek kéne elmondani, hogy működik ez a világ, és el is mondta részben, de azok a részek, amik az alapját adja ehhez az erős settinghez, azok hiányoztak.
Maga egyébként tök vicces, mert egy ilyen 6-8 perces gyors tart valóban meg lehetett volna válaszolni pár kérdést. Most nem a filmen belül, hanem hogy tényleg lehet, hogy erre lenne igény YouTube-on, hogy legyen valaki, aki ezt megcsinálja így. De ja, nagyon kevés kérdésre egy nagyon rövid válasz, és már sokkal élvezhetőbb lett volna. Nyilván a házak bemutatása is ilyen nagyon párbeszédekből ide-oda vágtunk a kettő között, tehát hogy ezek voltak azok, amik így kicsit szerintem összezavaróak voltak, hogy már elvárta a film azonnal, hogy tud ki kicsoda. Tehát nem éreztem azt, hogy behív, bemutat, bármi igen. Ilyesmit csinál, hanem mintha természetesnek
bele
vette volna.
A
második filmben meg ilyen több kis film van, tehát nyilván van a fremenek kultúrájáról egy film, van a papnőkről kb. Egy film, és akkor van még a Harkonnen házról, ami szintén egy teljesen másik, nagyon izgalmas film, és akkor ezek végül összefonódnak, és igen, egy-két ilyen nagyon furcsa, emberileg nehezen felfogható lépés, hogy csak így jön a papnő, és teherbe kell esnie valakitől, csak mert olyan a vére, és akkor így keverik a véreket, embertenyésztést folytatnak gyakorlatilag a vallásuk oltárán, és hogy minél jobban tudják mozgatni a szálakat a háttérben, ezek nagyon erős részek voltak végig.
Abszolút. Az igazság, hogy most így a gondolataink vége felé közeledve, bennem nagyon-nagyon van egy erős... Nem tudom megfogalmazni pontosan, hogy minek is nevezzem ezt, de erősen vacilálok, hogy ez vajon működött-e volna jobban sorozatként. Ez a két film. Nem tudom, mert ha sorozat lett volna, akkor nem kapott volna ekkora büdzsét, nem lett volna ilyen jó a casting, nem lett volna ilyen jó a színészi játék sem, legalábbis feltételezhetően, bár láttuk már azért ellenpéldákat, de ja, és ott van az a tény is, hogy azért moziba ezt a filmet nézni, az egy élmény.
Ne, hát ez abszolút vászonra termet.
Igen, de közben meg nagyon ordít azután ez a sztori, hogy ez több részletben szépen kibontva, normálisan időt hagyva, nem csak bizonyos 2,5 órára korlátozva, hanem szépen lefolyva, és ennek egy nagy csattanót adni a évad végén, ezért így, így kicsit így kiabál ez az egész.
Én kicsit úgy érzem, hogy gyakorlatilag a Dűne nincs az a műsoridő, amit ne tudna beteríteni. Szóval akármennyit kapott volna, kevés lett volna, szerintem.
Lehetséges.
Tehát, hogy látszik rajta még a filmek alapján, és hogy akkora a világ, és egyébként, amiket így kommentben olvastam, vagy bármilyen ilyen, ami infót tudok róla, az alapján is valószínűleg bármennyi műsoridőt meg lehetne tölteni a Dűnével, maximum annyira expozíció lenne, mint az első rész.
Igen.
De ezt egyébként nagyon sokan élvezték azok közül, akik imádják magát az eredeti könyvsorozatot, mert gyakorlatilag végre szemük elé tárul az, amit eddig csak elképzelni tudtak, és ezt meg tudom érteni, hogy ez egy fantasztikus élmény lehet így.
Hát ezzel már próbálkozott két rendező is, nem jött össze, de úgy tűnik, hogy ez a harmadik próbálkozás. Ez
most sokkal jobban.
Ez most nagyon sikerült. Minden esetre ez a film amúgy meghozta a kedvemet nagyon a könyvhöz. Mm-hmm. Eddig is amúgy nagyon a fejemben volt, hogy most már el kéne olvasni, de most már aztán pláne.
Igen, felkelti az ember kíváncsiságát, hogy miről maradt le, mert tudja, hogy valamiről lemaradt, de miről?
Hát meg nem is az, hanem hogy az alapművet azért elolvasnád.
Mm.
Tehát érdekel téged, hogy miből indult ez az egész, mm-hmm. és hogy mi ilyen kult klasszikus. És azért mi képezi ennyire a popkultúrát, mert valójában őszintén nagyon-nagyon sok ma ismert szkifinek az alapját ezt adta. Úgyhogy én mindenképpen, most befejezem az aktuális könyvet, én mindenképpen szerintem belekezdek a Dűnébe, mert megéri. Úgyhogy, hát srácok, addig is, hogyha láttátok a filmet, akkor hagyjátok lent a komment szekcióban véleményeiteket, hogy esetleg nektek hogy tetszett.
Illetve azt is, hogy könyv után, vagy könyv nélkül, igen. hogy tetszett, mert erre is baromi kíváncsiak vagyunk.
Igen. Amúgy nem tudom, hogy ezt így, hogy tulajdonképpen ezeket a filmeket tulajdonképpen elsősorban a könyvolvasóinak, vagy nem olvasóinak.
Szerintem egyértelműen a könyvolvasóinak készült, igen. és igen. remélték, hogy majd akik nem olvasták, azért nekik is okés lesz, és a második rész már okés azért.
Uh-huh. Úgyhogy csak biztatni tudjuk azokat az embereket, akik mondjuk az első részen így elaludtak, vagy rosszul érezték magukat, hogy ezt a második részt esetleg még
egy esélyt megérdemeltenek.
Én megérdemel. Én úgy érzem, hogy megérdemel, és moziban. Nem kell feltétlen IMAX-ben, de moziban érdemes ezt megtekinteni, mert élménynek szerintem fantasztikus. Már a setting miatt.
Mm.
Úgyhogy, srácok, találkozunk egy következő filmben, egy következő adásban. Addig is találkozunk a legközelebb. Sziasztok!
Sziasztok.